Tompa Andrea. Fejtől, sláptól. Kettő orvos Erdélyben. S akkor most ez a Liszka. Hogy hogyan is jutottam el odáig, gondolkozok. S hogy paltam el a pénzt semmi perc alatt? Hol? S hogyan? Tudom én azt. Aradi utca. Hány szám? Na, nem néztem én a házszámot. Apám éppen 2 hétre adott pénzt, holott mégsem teljesült minden vizsgas szigorlat hiánytalanul, de anyám csak-csak addig mondogatta, még nem engedett. A szállást apám lebeszélte a volt egyetemi társával, Hafner Józsi bácsival, akinek jól jövedelmező ügyvédi irodája van, és másik néven, azaz Inkognitó, magándetektív irodát tart fenn, s erről sokat mesél ebéd közben. Főleg férjes asszonyoknak és nős férfiaknak dolgozik, figyelteti a házastársakat. Elsősorban, ha a férj vagy az asszony elutaznak külföldi vagy távolabbi fürdőkbe, Pöstjén, Karlsbad, Teplice, Herkules fürdő például, a nagyobb s világi helyekre. Mert a fürdő az veszélyes dolog, kacsint, ott nem spórol az úriember sem a pénzével, sem az erkölcsel. Így ejti, pénz, mint a pestiek. Ő már csak tudja, legalább 10-szer volt Karlsbadba. Gyógyulni nevet, kigyógyulni az embernek a feleségéből s a házasságából. Pedig ő el is van válva. Józsi bácsi még az ingyenes fürdőkalauzba is hirdetteti magát minden évbe, mint diszkret nyomozói iroda, mert ott olyan kapós a megfigyelés a fürdőkön. Állítja, a detektív iroda szinte annyit jövedelmez, mint az ügyvédi. Az irodája ott van a körúton, nem messze a lakástól, csak oda kell sétálni. A másik iroda meg, a detektív, ott van abba a kicsi utcában, a körútból nyílik, Szemere utca, mutatta is. 2 bejárata van, s ő hátulról megy be. Meg van, hogy egyik ügyjel megbízzák a detektívbe, váló ügy, ő hozza a bizonyítékot, a válást meg már intézik az ügyvédibe. Így megy ez. Pesten, teszi hozzá kacagva. Ti mit se tudtok ebből? Szépen éltek odalent. Nálatok még vannak szent házasságok, mik az égben köttetnek. Ezt mondja Hafner Józsi bácsi. Hát én ezt nem tudom. Hallottam már nálunk is éppen elég válást. Milyen tetemesen rossz házasságok voltak még a nagy fejedelmek korából Erdélybe, s hogy utálták egymást a felek, s mindez le is lett írva. Mikor mondják ezt, hogy ott a lent nálatok, engem mindig kiver a víz. Miért, kérdem? Pedig úgy imádom én ezt a Pestet, de fent az csak Pest lehet, meg Vín, meg Párizs, minden más egyéb része a világnak. A magyar világ viszont lent van. De azért, hogy lent, az nem tetszik nekem. Pedig én is hogy mondom mindig? Eltanultam. Sokat válnak szerencsére, mondja Józsi bácsi derülve. Jól gondold meg, fiam, kit veszel el? Igen drága dolog a válás. Hafnerék zsidók, de nem járnak templomba, disznót is esznek néha, nem nézik, és válnak is. Az új Lipót városban laknak, egy szép nagy lakásban, olyan bérházban, mit híres építész csinált, az egész házat. Itt a házaknak van építész tervezőjük, nem csak úgy felhúzzák. Rengeteg benne az üveg, s oly bútrok, mik a falba vannak belerakva. 5. emelet. Én még 5 emeletes házba sose jártam. Szerintem 5 emeletes ház nálunk egyáltalában nincsen is. A Karolina kórház is csak 3. Csak a templomok ilyen magasak, s a várak. A fűtés benne van a parketben, s a konyhai kövek alatt elbújtatva, mitől télen meleg a padló. Ezt el sem tudom képzelni, mostan ugyanis nem kell a fűtés. S mindig van meleg víz, arra nem kell külön fűtni. A toalett szobának nincsen ablakvágva, s ottan a rossz szagot egy valami szivattyú viszi ki falba építve. Oly széles, s nagy a toalettszoba, mint valami irodahelyiség a bankban. Áll benne egy gőzfürdőkészülék, mi nem más, mint egy jókora faszekrény, villamossággal ellátva, miből az ember a fejét kidugva magára csukja annak ajtaját, s abban magát bármely napszakban s órákban gőzöl is izzasztja. Józsi bácsi megengedi, hogy kipróbáljam. Mondja, igen okos találmány, ám bár ő inkább átsétál a budai hévvizekbe, s ottan gőzöltet. Az ember minden modern dolgot összevásárol, kicsit használja, aztán már csak a vendégeknek mutatja. Csak akkor negyed áron túlad rajta. Csak a kvarclámpát nem bánja, mert ő azzal mindig szép barnára süti magát, s úgy fest, mint egy indián. Olyan modern az egész lakás, mint egy bank. Van egy óriási ovál szoba, mit fő nappali helyiségnek használnak, s belőle 6 ajtó nyílik a szélrózsa minden irányába. Józsi bácsi fia, a kis Józsi is ott lakik, vett neki az apja egy lakást a sajátja felett a tetőn, hogy mindig szem előtt legyen. Az ő lakásukból oly terasz lett kialakítva, mi már maga a ház fedél. Onnét aztán látni körbe-körbe az egész roppant várost, még messze az újpesti bőrgyárak kéményeit is. S az mind zsidó tulajdon, mondja Józsi bácsi. Csodálatos kilátás. Kert vagy valami udvar az nincsen, de nekem nem is kéne, ha itt laknék. A fia is, a kis Józsi is dettó ügyvédnek tanul, illetőleg éppenséggel nem tanul, a 3. szigorlatot már másodszor sem tudta lerakni. Józsi bácsi gondolkozik, hogy írassa át hozzánk Kolozsvárra, hogy ottan vizsgázzon, mert ott nincs olyan szigorúság, meg van neki valami ismerettsége egy professzorral, de fél azért, hogy nem lesz belőle diploma. Ha csak úgy nem, s kacsint, hogy pénzzel megváltva. De ott lent, akkor nincsen annyira szem előtt, ki tudja, hogy kezdélni a kis Józsi, mert az nagy huncut. Én apám által az ügyvéd úrhoz lettem irányítva, de már másnap felköltöztem az ifihez, aki meglett azzal bízva, hogy mutassa meg nekem Budapestet. Első nap kelletlenül jöttünk-mentünk. Láttam én, hogy egy púpa hátán ő neki a tudatlan mogorva látogató, pedig nem voltam én mogorva, csak nem tudtam, mit beszéljek ezzel a gazdag zsidó fiúval, ki a fővárosban élte egész életét. Ő meg inkább lenézett. Úgy is van. Én is lenéztem magam mellette. Hát hogy festettem én az ő oldalán? Az öltönye, kopogós, sevró cipője, zöldköves gyűrűje, sejem zsebkendője, s a haja milyen illatot áraszt. Körme fényesre kivikszolva. S milyen jó szagú az egész férfi. Szerettem volna az öltöző szobájában nézgelni, s ahogy a szivart fogja, s olyan intelligensen beszélget, idegen szók, német főleg, s ilyesmi divat szók. Nem mindig értem, ő se engem, holott én próbálok tisztán ejteni, s nem úgy énekelni, ahogy otthon. Aztán este már beültünk kávéházba, hajnalra értünk haza, s már igen értettük egymás szavát. Onnantól nagy volt a barátság. És főleg minden nap ittam. Volt, amikor napközben is. Délután már ittunk egy konyakot a kávéhoz, aztán már ebédkor is egy pikkolóser, meg még egy. Mentünk színházba, kabaréba, mozgóba. Voltam a Nemzeti Múzeumban is, kis Józsi megvárt künt egy kávéházban. Apám úgy számolt, hogy a szállás ingyen van, a vonatra adott külön, napi egy ebédre szintén, bár bizonyos volt benne, hogy az ügyvédéknél kapok mindent, és akkor kiszámolta, hogy a fiatal emberek napi mulatságára jut mennyi korona. Szűken mérte. A végén vinni kell neki a kontószámlát. 5. napon elfogyott a pénzem, csak a vonatjegy ára maradt. Józsi rögtön szólt az apjának, ki ezt felelte. Tudom, fiam, hogy az apád milyen takarékos, leghénykorában is mindig írta a költségeit egy kis jegyzőfüzetbe. Itt van 20 korona, fogadd el, és apádnak szót se szólj. Ebből költöttem, de most már próbáltam kevesebbet. Nemzeti színházba kakasülő, mozgóba matiné előadás, konyak, likör, sampány, nuku, főleg sör és fröccs, ha már. Minden reggel úgy émelyeg a gyomrom, veszem be a szódabikarbonátot, megiszom az aludtejet. Ha vendégségbe megyünk Józsi ismerőseihez, vagy az unokatestvéreihez, a virágot meg a bombont, ő veszi. Ha Józsi nincs velem napközben, már pedig alig hagy nekem időt, hogy egyedül legyek, akkor megyek valami olcsóbb helyre, megnézem alaposan az árat. Utolsó este nagy murit csapunk, jelenti ki Józsi már 3 nappal előtte, és ezt szerdán ebéd közben bekonferálja a papának, mert Józsi bácsi is hazajött az irodából lepihenni, mint mindig délután, hogy ugyanis búcsú muri lesz tartva szombaton, mert vasárnap elutazok. Ki lesz rúgva rendesen a hámból? Józsi bácsi kiveszi a tárcáját, és mondja, ha muri, az sokba kerül, tegyem csak el, egy fiatalember éljen, ha már Pestre jött fel. Már másodszor ad pénzt. Mondja, hogy se visszaadni nem kell, se apámnak ne mondjam, mert ő tudja jól, hogy milyen az apám. Akkor ebből a pénzből gondolom, el fogok tenni, bár egy pár könyvet vegyek, mert apám megparancsolta. Hogy milyen útvonalon keveredtünk mi végül az Aradi utcába szombaton, azt fel nem sorolom, már csak azért sem, mert nem is emlékszek. Az utána történt események mindent elsodortak a fejemből. Az egész addigi életemet. Az Aradi utcába késő éjszaka térünk be. Józsi nagy kompániát gyűjtött, évfolyamtársak, volt osztálytársak, meg azok ismerősei. Nem mint pesti szerencsére. Márhogy akkor nem érzi magát az ember olyasmi falusinak, mint amilyen. Egyiktől kérdem, hová valósi vagy, pesti? Kérdem. Mire mondja, nem pesti, budai. S csak néz előre. Na szerusz, ha budai, az akkor milyen? Akkor mindjárt kezit csókolomot kell mondani neki, vágja rá valamelyik. Nem értem egészen, mit jelent az ilyesmi. A másiktól szintén kérdem, hová való, pesti? Mert én ezt a buta szokást vettem fel, még szerencse nem kérdem meg, mekkora a vagyona. Mire mondja, igen. Holott Józsi rögtön rávágja. Dehogy, újpesti. Az egy falu, komám, mint egy mucsa. Hát itt se lehet egy könnyen eltájékozódni. Kis Józsi csúfolkodik, hogy én mindenkitől kérdem, hová való. Elindulunk az Aradi utcán lefelé, ők nagy vígan, mert tudják már, hová mennek, én csak sejtem. Valami vidámház lesz. Az igazság, hogy Szebenbe már az 5. kezdtünk járni ilyen helyekre. Édesanyja apám üres puska töltényeiből, amiket vadászat után mindig összeszedett, hogy ne az erdőt szemetelje vele, 2 összeillesztett, és abból csinált tokot, a pénzt úgy küldte. Mellette küldötték a Nick Cartert meg a borzalom regényeket, mind vékony filléres könyv, befért 2 ruha közé, apám nem látta. Az én finom édesanyám nagyon szereti az ilyen könyveket. Szebenbe, a Johannes utcába jártunk, a főtértől nem messze. Apró ház volt, 3 egymás mellett. Annak a háznak nem volt engedélye, úgy mondták. A lányokat ott nem ellenőrizte senki, rendőrs, orvos, mint az engedéllyel menő házakban. Nekem úgy alakult a sorsom, ahogy mondani szokás, hogy először egy fiatal, erős, szőke szász leányhoz jutottam be, bár nem állítanám, hogy választottam, hanem ő jött oda hozzám a szalomban, amikor bementünk a házba. Mellesleg egy 6. vitt el, azt mondta, már nem tűri többé a dolgot, hogy én még kisfiú legyek. Így mondta. Ezt a leányt Luizának hívták, és én később is hozzámentem. Nem sokat beszélt, kedvesen fogadott, de nem olyan melegen, s kicsit cirógatott. Csókoltam, aztán kínálta magát. A szájával nem csinálta. A többiek mondták, hogy így meg úgy, főleg az a nagyfiú henceget mindig, hogy neki miket csinálnak, és nem is kellett többet fizetni érte. Luisa szépen csinálta, de nem túl sokáig. Előbb a kezével, aztán meg előbbször ő ült rám, de akkor bizony nagyon gyorsan oda lett a dolog. Én még nem tudtam tartani. Később aztán megtanítottam magam, hogy kicsit ügyesebb legyek. Luizának szép, nagy fehér melle volt, azt nyújtotta. Tiszta lány volt egyébként, s egészséges. De nem szeretett szájazni. Luizának nagyon szép kerek hasa volt, meg a lábafeje is szép volt, a körme is tiszta, a talpa se sárga. Később többet csókolóztunk. Medgyesi leány volt, 6 testvére van. Elkergette az apja, valami gépmester, mert gyereke született, nem mondta kitől. A gyerek meghűlt s meghalt, de nem vele volt, kiadt a falura. Ő itt keresett addig. Nagyon szeretne egy gyereket, de hát ő most itten van. Gyűjti a pénzét, aztán megy Pestre szolgálni. Aztán meg én jöttem fel Kolozsvárra. Az egyetem első évében az Óvárban van az a ház, hová járunk, a Gólya néni lánykái a Virág utcában. Aztán lett belőle nagy hírlapi botránykeltést, mert a ház engedély nélkül csinálja az ilyesmit. Az Aradi utcában több ilyen ház volt. A fiúk nagy hangon mondták, hogy ki hova jár, főleg az Icsi utcába, és kiderült, hogy mindegyik mindenhova, és ki mindenkit ismert, sorolták a neveket. Gondoltam, ezek is hencegnek. Akkor Józsi mondta, hogy melyik házba menjenek be, mert ott vannak a legszebb lányok, s ott a muzsika is jó, tánc van reggelik, s hogy nem vizezik a sört, s a pezsgőt se. Többen kezdtek leszakadni a társaságról, mentek be a házakba. Akkor látom, hogy a földszinti ablakokba ki vannak könyökölve a lányok, cigarettáznak, konverzálnak, szólongatják a vendégeket. Józsiék már be is tértek egy szám alá. Én még szellőztetem a fejem, gondoltam, mert a kávéházba megfájdult a szivartól meg a pezsgőtől. Gondoltam, sétálgatok, aztán követem őket. Megyek lejjebb az utcába, már kezdett egész sötét lenni, lámpás is kevesebb, afféle ház is. Megállok egy ház előtt, csak úgy állok, zúg a fejem. Hát húzzák el a függönyt, megettem, nyílik egy ablak, éppen szemközt. Kikönyököl egy lány, bámul a sötétbe kicsit, aztán odahúz egy lámpát, meg az újságot kezdi lapozgatni. Egyszer csak észrevesz, leteszi az újságot, kérdi, mi tetszik. Nem pökhendin, és nem is olyan mézesmázosa, mint a többi az utcában. Én azért nem vagyok olyan bátor a lányokkal, mondom az igazságot, fáj a fejem, kicsit szellőzködök. Azt mondja, hoz egy pohár hideg vizet, meg ad borogatást is, ha kell. A vizet elfogadtam, jól is esett. Hallgatunk, nem tudok miről társalogni, ő meglapozza tovább az újságot. Sok ideig állok ott, valahogy nem akaródzik elmenni. Szép, hosszú, barna haja van. Nem is volt olyan erősen pingálva, az nekem nem imponál. Látszódott, hogy nem olyan vézna. Egyszer csak felkacag. Kérdem, mit kacag? Felolvassa. Pesti vicc, de én azt nem értettem, hogy egy szegény zsidó bemegy a bankba a gazdag zsidóhoz, s valamit kölcsön akar venni. Nekem nem volt kacagni kedvem. Meg is kérdezi aztán, hogy mi bánt. Mondom neki, ez az utolsó estém, holnap kell utazzak haza. Mire teszi le az újságot, mondja, hogy ő neki nincs hova hazautazni, mert ő árva leány. A hangján lehet hallani, hogy ezt már ő sokat mondta csábítólag, hogy megsajnálják. Ő már örökre Pesten fog maradni. Szereti-e, kérdem? Hát lehessen ezt a Pestet szeretni, kérdi most ő, s kacag megint. Olyan szép a foga, egészséges. A kacagása is olyan mély, valahogy bánatos. De azért hideg, s professzionátus. Már akkor tudom, hogy nem fogok én a Józsiék után menni, hanem itt maradok az ablak alatt, és beszélgetek ezzel a leánnyal. Csak volna miről, mert nem jut semmi az eszembe. Azt mondja, tetszik neki, ahogy beszélek, hallatszódik, hogy nem vagyok idevaló. Aztán megint hallgatunk. Akkor kérdi, hozzon-e még vizet? Hozzon, mondom, hogy mondjak valamit. Iszok. Ő megint kezd olvasni. Egyik se kérdezte, hová valósi a másik, holott mindig szoktam. Csak már azt lehetett tudni, hogy nem pesti. Minket akkor már is összekötött ez a kicsi sors. Egyszer látom, hogy jön ki Józsi abból a házból, jó messze van, széjjel néz, gondoltam, engem keres. Gyorsan behúzódok a kapuba. A lány észrevesz. Mikor Józsi visszamegy, kérdi a leány, én nem megyek-e oda a cimboráimhoz. Mondom, jó nekem itt künn. Már nem tudom, mikor megyek be végül a szobába. A sok víztől is el kellett mennem már, de azért azt nem mondtam, hogy vizelni kell, még ha egy kénő is, ilyet férfi nem mond. Amikor mesélem neki, hogy medikus vagyok, Vigyorin feleli, hogy nem-e akarom megvizsgálni őt közelebbről, mert van ő neki egy titkos helyen egy anyajegye, éppen a keresztcsontja alatt. Na gondolom, hányszor mondottad ezt már így az ablakon keresztül? Jobban megnézem a leányt aztán a fénybe, szép vörös haja van, nem is barna. Lehet be van festve, én azt nem értem. De azért az arcán látszódik a fáradtság, közöny meg a lefelé görbülő ajkak, mi a hivatottság és a testi szerelem iránti unalom jele. Egyébként az ilyen a hóna alatt is veres, s ottan lenn is. Behúzza a függönyt, nem kéreti magát, leveti a kurta kis köntösét, ott áll mesztelenül. Szép melle van, nagy barna rózsákkal a közepén, de már nem oly fiatal, 30 megvan. Megmondja a nevét, Liszka. Aztán kacag megint, mondja, hogy nem ez az igazi neve. Mikor kacag, hátraveti magát az ágyon, látszódik, ivott. Sára lehet, vagy Ráhel, mit tudom én, zsidó lány legfőképpen. Kicsit parfümözi magát, az nem tetszik. Mondja, nem ad inni, mert nem kell az nekem. S magának ad-e, hergelem. Nem lehessen az ilyesmi dolgot egy nőnek elviselni italozás nélkül, én szerintem. Vigyek-e sert, kérdem, mert gondolom tudok itt venni lejjebb. Nem menjek én sehová, volt mi nekünk éppen elég sers, mi egyéb feleli, és akkor mondja, hogy ő ma járt fürdőben, s tiszta. Nem kérdeztem melyikben. Kisdék borzongva gondolok a fürdőre, hol így lányok forognak. Miféle tenyészete lehet az a bajoknak, s ragályoknak? Válla alatt ki van tetoválva egy lepkével. Innét is hogy meglátszódik a foglalkozás. Úgy kínálja magát, hogy én azt le sem tudnám érni. Úgy cirógat, csókol, mint egy felnőtt szerelmes nő, a módját is tudja, magát sem sajnálja. Ad mindent. Az emberrel tisztára elhiteti, hogy milyen csodás férfi ember. Egészen kitárja magát, nem szégyelli. S meg kell mondani, én akkor csókoltam nőt először ott. Olyan édes szagja van, mint a szénának, ha vizes. Kicsit csípős, de édes, s tiszta, eső utáni, jó erős. Meg is mosdott előtte, s mégis mindjárt szaga lett. Kértem, mossa le a kölnit, mert én a női szagot szeretem. Úgy fel vagyok bátorodva, mint soha, hogy ilyesmit ismerek már neki mondani. Villanyt se olt le, veti hátra magát az ágyra, s hagyja, hogy nézzem a világ teremtését, mert szerinte innen van teremtve az egész emberiség, ebből a nagy szőrből, és kitárja magát semmi szégyen nélkül. Erős, göndör, veres haj van ott lenn neki. Azt mondja, az ilyesmit nem mindenik férfi szereti. Csókolni a nőt ott lent, s megadni a nőnek az örömöt. Van, melyik próbálja, aztán szalad a kancsóhoz, s mossa a száját kifele. Ő szerinte az ilyen egy buzi. Kérdem, miféle? Megint nevet, hogy én mennyire nem tudom a pestit mondani. Na, világos, Urning, csak már annak is van egy pesti neve. Mind gurgulázva nevet a torkából, hanyat veti magát. Tessék, mondja, itten kezdődik nekem a leckém, s tisztára széjjel húzza bozótját. Mert nekem most egy rendes tájanatómia óra kezdődik, mit sajnosan nem tanulmányozunk így alapossággal a Ferenc Jóskán. S mostan van nekem megtartva az első orvosi szervfeltárás, mit önnön magamtól s gyönyörűséggel végzek. Mert mint a sebész, ujjaimmal úgy nyúlok én ehhez az italos Liszkához bizony. S hagyja, s még felbíztat, csak csinálja, medikus úr. Kettő hüvelyk ujjal kell ugyanis a nagy ajkat széjjel húzni, mi neki szép erős. Akkor középső ujjal a kis ajkat. A mutató ujjal pedig, de hát megvan ennek a módja, minden férfi ember tudja. És aztán az ember oda befúrja magát, ujját, nyelvét legjobb tudás szerint, mert bizony ilyenkor minden férfi egy sebész. Mert micsoda gyönyörűség ez az élő hús. Mennyi s mennyi ideg futkároz benne, hogy a nőnek a legnagyobb örömet odaadja. Még ha ez fizetett nő is. Mondja is sóhajtva, Medikus úr, ha olyasmit lát, mit még nem tanított meg az iskola, kérdezzen. Én aztán tudok ott mindent. S bizza, kikérdeztem. Még a fagyúmirigyet is tudta. Falom a számmal, felelgetünk egymásnak, mint anatómia vizsgálaton, s nevetünk részegen. Éppen így. Nem is tudom, meddig bírtam. Rettenetesen vágyódtam rá. Aztán hasra feküdött, feltette magának a vaginol kúpot, én csak néztem, simogattam, ráfeküdtem, aztán ő reám, aztán szájába vett. Tartottam, meddig bírtam, de ő is ügyes volt, mikor érezte elengedett, nem cirógatott. Aztán megint csókolt, keresztül vetette rajtam a lábát, feltárta magát megint. Nyaltuk, ettük, szívtuk egymást mindenütt már igen komolyan. Pedig milyen jó egy asszonnyal nevetni. Még amikor bementem a szobájába, becsülettel mondtam neki, mennyi pénzem van. Azt mondta, jó lesz. Nem is kérdeztem, hogy az ideje hogy van, mert órára szokták. Ott ültem négyig, vagy még tovább. Nem is akart ereszteni. Csak a nevem kérdezte, de én megmondtam az igazit. Rám fonta a lábát, kicsit aludt, lehet én is. Hát nekem még ilyen szerelmes éjszakám nem volt. Úgy támolyogtam reggel haza a körúton, mint a részeg. Pedig tiszta józan voltam már, csak a szájam oly száraz, s csúfszagú. Józsi reggel nagyon csodálkozott, milyen nagy fiú lett belőlem. Már tudtam, amiután másnap megnéztem a fakírt, mert nem indult a vonatom, hogy akkor én ma megyek megint arra. Ez az igaz magnetizmus, ez a Liszka féle, nem az a kuruzslóké. A fejem már egészen ki volt tisztulva. Odaérek az Aradi utcába. Az ablakon be van húzva a függöny, nem merek kopogni. Alszik, vagy vendéget fogad, gondolom. Két sovány ebédre volna még pénzem. Gondoltam, elhívom, majd kérek Józsi bácsitól, ha kell. Itt úgyse ismer senki. Elvihetem valami szerény helyre a kőrúton túl. Visszamegyek fél óra múlva, ugyanúgy. Elsonfordálok leforrázva, s úgy fáj mindenem, hogy én ezt a nőt többet nem látom. De azért egy magánbárcás mégis. Nagyon haragudok is magamra, és piszkosnak éreztem a vasalt, s tiszta, levendula kölnis ruhámat. Ezt a piszkot mindig érzem utána. Ettől nem lehet megszabadulni fürdéssel, s ruhaváltásával. Ez belül van, ez az undor az embernek önmagától. És akkor az ember mégis egy ilyen éjszakától hogy meg van szédülve? És az ember megint gondolkozni kezd tiszta fejjel, hogy kellett volna mégis a kondómium, holott mondotta ez a nő, hogy ő tisztas, egészséges. És hát hogy igazodjék el az ember? Hogy egy ilyen nő, és azért mégis csak egy kurva. De hát minek csinálja egy ilyen nő, kérdem? Ez kapna magának mennyi férjet, ki imádnás szeretné. De most már nem fog kapni. S egy ilyen nő is csak Pesten terem meg. S lám mégse nem pesti ez se, mert ezt is vidékről szalajtották ide. Mert a nagyváros mindent beszív.